Vasárnapi novella.
Karen Blixen, a gyűrű, fordította Kunos László. Ötven évvel ezelőtt egy nyári reggelen egy fiatal földbirtokos és a felesége sétára indult a birtokán. Egy hete házasodtak össze. Nem volt könnyű dolog, mert a lány családja előkelőbb és gazdagabb volt, mint az ifjúé. De a fiatalok, a fiú most lett 23, a lány 19 éves, gyermekkoruk óta álhatatos szerelemmel szerették egymást, míg végül a nemességükre és pénzükre büszke szülők kénytelen-kelletlen beleegyeztek a házasságba. A fiatal pár leírhatatlanul boldognak érezte magát. Véget ért a rövid titkos találkák és a kibecsempészet könnyáztatta levélkék korszaka. Most már egyé váltak Isten és ember előtt, mindenki szeme láttára sétálhattak kart karba öltve, vagy kikocsizhattak kettesben, és ezentúl mindig így fognak sétálni és kocsikázni életük végéig. A távoli elérhetetlen édenkert leszállt a földre, és furcsa és elbűvölő módon megtelt a mindennapok apró eseményeivel, játékkal és fecsegéssel, a reggeli kávéval és az esti tejázással, lovakkal és kutyákkal, hullámzó szénakazlakkal, zivatarokkal és szivárvánnyal. Konrád, a fiatal férj, magában ünnepélyesen megfogadta, hogy mostantól kezdve egyetlen kavics sem akadályozhatja, egyetlen árnyék sem homályosíthatja szeretett hitvese útját. Louise, a fiatal asszony, akit barátai Lizének hívtak, úgy érezte, hogy életében most először olyan szabad, mint a madár, mert ezentúl még gondolatban sem lesz semmilyen titka a férje előtt. Lizét az új élet, a birtok vidékies, egyszerű állapota nap mint nap újfent elbájolta és elgyönyörködtette. Ben a házban napjában többször is megállt és felnevetett, ha eszébe jutott a férje aggodalmaskodása, hogy az élet, amelyet ő nyújtani képes, talán nem igazán lesz méltó a feleségéhez. Pedig ő nem is olyan régen még a babáival játszott, és most is, amikor selymes haját fésülte, fehér neműs szekrényét rendezgette, és vázába tette a virágait, nyomban gyermekkorának boldog világa bukkant fel az emlékezetében, mindent mély, szertartásos komolysággal és ünnepélyes körülményességgel végzett, és közben mindvégig tudta, hogy játszik. Csodálatos júniusi reggel volt. Fenn a magasban könnyű, fehér bárányfelhők úsztak, és a levegőt betöltötték a friss, édes illatok. Lize egyszerű, fehér ruhát vett fel, és a fejére óriási, világos kékszalagos, olasz szalmakalapot tett. Férjével kettesben sétára indult egy romantikus, kanyargós úton, amely átszelte a kertet és a parkot, a réten ösvénnyé keskenyedett, ősfák elszórt csoportjai mellett haladt el, aztán átkelt egy patakon, majd egy kis erdő mentén elvezetett a karámokhoz. Konrád erre a napra azt tervezte, hogy megmutatja Lizének a juhait. Ezért a fiatalasszony most az egyszer otthon hagyta kis fehér kutyáját, Bizsút, aki valószínűleg megugatta volna a bárányokat, és összekapott volna a juhászkutyákkal. Konrád igen büszke volt a juhaira. Tenyésztésüket Mecklenburgban és Angliában tanulmányozta, és állománya javítása érdekében kaszvalt kosokat és német tenyészállatokat hozatott. Sétaközben a vállalkozás lehetőségeit és számos nehézségét ecsetelgette feleségének. A fiatalasszony figyelmesen hallgatta szavait. Azt gondolta, milyen okos és művelt az én kedvesem, milyen tájékozott. Ugyanakkor azt is, ó, milyen gyerek, milyen kicsi gyerek még, ő meg a juhai, 100 évvel vagyok idősebb nála. De amikor megérkeztek a karámhoz, Az öreg német juhász Matthias szomorú hírekkel fogadta őket. A német bárányok közül kettő elpusztult, másik három pedig megbetegedett. Lize megértette, hogy ezek az események Konrád szívét nagyon elkeserítik, és amíg férje az öreg pásztort hallgatta és kérdezgette, csöndben állt mellette, és gyengén szorította a karját. Két bojtár fiút elszalasztottak az akolba a beteg bárányokért. Várakozás közben a birtok ura és juhásza részletesen megbeszélték a dolgokat. Sokáig tartott. Lize nézelődött, és másfelé járt az esze. Gondolataiba kétszer is belepirult, lassan és boldogan, mint egy rózsa, míg arcáról a mély és tiszta pír újra visszavonult, és a két férfi egyre csak a juhokról beszélt. Később azonban a beszélgetés megint felkeltette az érdeklődését. Egy jutolvajra terelődött a szó. A tolvaj, csak így emlegették, az elmúlt néhány hónap során akár egy ordas farkas többször is betört a környék karámjaiba. Farkasmódra gyilkolt és rabolt, és azután farkasmódra nyoma veszett. Tegnap előtt éjjel, amikor a szomszédbirtok pásztora és a fia tetten érték, a rabló megölte a férfit, leütötte a fiút, maga pedig elmenekült. Embereket küldtek szét mindenfelé, hogy elfogják, de azóta sem látta senki. Lize még többet szeretett volna hallani a hátborzongató történetből, ezért az öreg Matthias, hogy a kedvében járjon, még egyszer elmesélte. Kegyetlen harc dúlhatott a juhakolban, mert a döngölt padlót több helyen átitatta a vér. Verekedés közben a rabló eltörte az egyik karját, mégis hátán egy báránnyal sikerült átmásznia egy magas kerítésen. Matthias ezzel befejezte a beszámolót. Kiköpött és esküdözött, hogy ő, ha alkalma nyílik rá, a saját két kezével akasztaná fel az ilyen elvetemült gyilkost. Lize komolyan és helyeslően bólogatott. Egész idő alatt a piroska és a farkas ordasára gondolt, és kellemes borzongás futott végig a hátán. Konrád a bárányaira gondolt, és a fenyegető veszélyre. De ma olyan boldog volt, hogy senkinek sem tudott volna rosszat kívánni. A Matthias elbeszélését követő néma megilletődöttség közepette, önkéntelenül kitört belőle. Szegény ördög! Lize tágra nyílt szemmel nézett rá. Hogy mondhatsz ilyet? Mondta sértődötten. Hogyan érezhetsz részvétet egy ilyen iszonyatos ember iránt? Úgy látszik, valóban igaza volt nagymamának, amikor azt mondta, hogy te szabad gondolkodó, vagy szabadkőműves, vagy mi a csuda vagy, olyan, aki veszélyes a társadalomra. A nagymama és a rég feledésbe merült viták emléke egyszerre úgy lefoglalták a gondolatait, hogy el is felejtette az imént hallott véres drámát. Megérkeztek a bojtárok a bárányokkal, és a két férfi nagy gonddal vizsgálni kezdte az állatokat. Megpróbálták felemelni és lábra állítani őket, körbe tapogatták az oldalukat, amitől az apró testű bárányok keserves bégetésre fakadtak. Lizét ez nagyon nyugtalanította, amit a férje észre is vett. Menj inkább haza, kedvesem, mondta. Ez még eltart egy ideig. Indulj el szép lassan az ösvényen, majd utolérlek. No lám, szóval így küldi őt haza a türelmetlen férj, aki előbbre valónak tartja a juhait a feleségénél. Ez még annál is meglepőbb és furcsább, mint az, hogy ugyanez a férj magával cipelte őt juhokat nézni. Levette a kalapját, a fűre ejtette, és meghagyta a férfinak, hogy hozza haza, mert azt akarta, hogy az arcát és a haját is fújja a szél. Azután elindult visszafelé lassan, ahogy a férje kérte, mert mindenben engedelmeskedni akart neki. Útközben egyre inkább hatalmába kerítette a boldog érzés, hogy egyedül van, teljesen egyedül, még Bizsu sincs vele. Nem emlékezett, hogy sétált-e már valaha is egyedül. A táj, amely fénylő nyugalommal és ígérettel teljesen terült el körülötte, az övé volt. Még a magasban köröző fecske is az övé. Mert itt minden a férfié, a férfi pedig az övé. A kanyargós ösvény sűrű bozótban haladt tovább, és ő nem sokára eltűnt a juhakolnál áldogáló férfiak szeme elől. Van-e nagyszerűbb dolog annál, gondolta, mint lassan, nagyon lassan lépegetni a füves ösvényen, és bevárni, amíg Konrád utoléri. Sőt, jutott rögtön ezután az eszébe, még csodálatosabb lenne letérni az útról, és bemenni az erdőbe, elrejtőzni, eltűnni a föld színéről, éppen amikor a férfi már egy pillanat múlva a juhok dolgába belefáradva és szívében kedvesére vágyva utána siet az ösvényen. Egy gondolat hasított belé, és meg kellett állnia, hogy átgondolja. Néhány nappal ezelőtt a férje kilovagolt, hogy megnézze a szénakaszállást, de ő fáradtnak érezte magát, és nem volt kedve vele menni. Inkább Bizsú társaságában csatangolt, és megszemlélte új birodalmát. Bizsú előtte ugrált, minden utat végig szimatolt, megfordult, ráugatott, így hívogatta maga után éppen ebbe az erdőbe. Ahogy óvatosan követte a kutyát, és keresgélte az utat a bokrokon át, hirtelen a bozótos közepén egy tisztásra bukkant, egészen kicsiny, szabad térségre, aranyos zöld függönnyel elkerített hálófülkére. Boldog meghatódás vett rajta erőt, úgy érezte, rátalált birodalma szívére. Ha újra megtalálná azt a szent és titokzatos helyet, ha megtalálná, és az egész világ elől elrejtve némán megállhatna ott, Konrád mindenhol keresné, el sem tudná képzelni, hová tűnt a hitvese. Egy egészen rövid pillanatig, mielőtt elárulná a rejtek helyét, Konrád tisztán átérezné, micsoda pusztasággá, micsoda rettenetes, elhagyatott helyé válna az egész világ mindenség, ha ő Lize nem volna. Végig fürkészte az erdő szélét, hogy megtalálja a szentély bejáratát, aztán eltűnt a fák között. Nagyon vigyázott, nehogy zajt keltsen, óvatosan haladt előre, lépésről lépésre. Fehér ruhájának szélébe beleakadt egy gaj, lassú mozdulatokkal kiszabadította magát, ügyelve, hogy meg ne recsenjen az ág. Hosszú, aranyszínű hajfürtjei közé inda tekeredett, de ő csendben megállt, felemelte a karját, és vigyázva kibogozta. Benn az erdőben mélyebb és nedvesebb volt a talaj. Itt már egészen hangtalanul lépegetett. Kis zsebkendőjét ajka elé tartotta, mintha ezzel is vándorútja titokzatosságát hangsúlyozná. Megtalálta a keresett helyet, és kinyújtotta karját, hogy széthúzza a sűrű lombot, hogy kitárja zöld hálófülkéje ajtaját. E mozdulat közben véletlenül rálépett a ruhája szegélyére, és le kellett hajolnia, hogy kiszabadítsa. Amikor ismét felnézett, egy férfi arcát pillantotta meg maga előtt. A férfi két lépésnyire tőle állt egyenesen, akár egy fatörzs. Valószínűleg mindvégig szemmel tartotta, ahogy a bozótoson át feléje közeledett. Lize egyetlen pillantással tetőtől talpig végigmérte. Ijesztő látvány nyújtott. Arcán jókora ütések és karmolások nyomát viselte. A kezét föld és vér szennyezte. Testét rongyok borították. Cipője nem volt. Mesztelen lábára is rongyot tekert. Bal karja tehetetlenül csüngött alá. Maga elé tartott jobbjában pedig hosszú, csupasz kést szorongatott. Egykorúak lehettek. A fiatalember és a fiatalasszony egymást nézte. Ez az erdei találkozás elejétől a végéig egyetlen hang nélkül, teljes némaságban zajlott. Híven a történteket csak egy pantomim mutathatná be. A pantomim a két szereplő számára időtlen időkig tartott. Az óramutató szerint 4 percig. Lize még soha életében nem került veszélybe. Nem is próbálkozott azzal, hogy átlássa vagy felmérje pillanatnyi helyzetét. Azzal sem, hogy számolgassa, mennyi idő alatt siethetne a segítségére férje vagy Matthias, bár épp akkor hallotta meg a kutyákat hívó szavukat. Szemügyre vette az előtte álló embert, amiként egy hirtelen felbukkanó erdei manót is végigmért volna. Nem a fenyegető veszély és az iszonyat, hanem maga a látvány változtatja meg a világot a jelenséggel szembe kerülő ember számára. bár egyikük sem vette le pillantását a másik arcáról, a fiatal asszony, mintegy a hatodik érzékével, megállapította, hogy amióta utoljára itt járt, a zöld hálófülke egy fenevad barlangjává alakult át. A fül letaposva, emitt zsákokból összehordott derékaj az éjszakára, mellette lerágott csont, amúgy pedig tűz éghetett az este, mert a földet hamu borította, és elszenesedett fadarabok hevertek szerte. Kis idő múlva eszébe jutott, hogy ez a fiatalember, akire bámul, ugyanúgy megfigyeli és méregeti őt, mint ő a fiatalembert. És attól a pillanattól fogva, ez a férfi már nem kizárólag űzött vad volt, mindenki ellensége, sarokba szorított és ugrásra kész állat, hanem egyben figyelő ember is. Amint ezt megértette, a fiú szemével nézte magát. A fehér ruhás alakot, amely lassan és hangtalanul közeledik, és amely számára a halált jelentheti. A fiú végül megmozdult. Anélkül, hogy karját megemelte volna, jobb csuklóját és jobb kezében a kést lassan felfelé fordította, míg nem a késhegye egyenesen Lize torkának merett. Őrült és felfoghatatlan mozdulat. Közben nem mosolygott, de az orcimpája és a szája sarka megremegett. Azután ugyanolyan lassan leeresztette a kezét, és a kést az övén lógó tokba tolta. A fiatalasszony nem viselt ékszert, sem egyéb értéktárgyat, csak a jegygyűrűt, amelyet egy héttel ezelőtt húzott az ujjára férje az oltár előtt. Lehúzta az ujjáról, közben a zsebkendő leesett a földre, a gyűrűt a fiú felé nyújtotta. Nem könyörgött, nem alkudozott az életéért, nem ismerte a félelmet. Rémületét, melyet most érzett, nem az a gondolat táplálta, hogy mit művelhetne vele ez a fiatal ember. Gyűrűvel a kezében parancsolta és kérte, tűnjön el ugyanúgy, ahogy jött. Semmisítse meg az iszonyatot, hogy az soha-soha ne térhessen vissza az életébe. Fehér ruhás fiatal alakjának e néma mozdulatában ugyanaz a magasztos és komoly méltóság rejtőzött, mint a pap kezének intésében, aki a szent jel felmutatásával elűzi a gonosz szellemet, és az emberek világából letaszítja a sötétségbe. A fiatalember lassan feléje nyújtotta a kezét, újhegyével megérintette Lize újhegyét, és a nő keze nem remegett meg az érintéstől. De nem vette el a gyűrűt. Elengedte, és az leesett a földre, akár az imént a zsebkendő. Egy másodpercig mindketten követték szemükkel a gyűrűt. Egy arasznyit a fiatalember felé gurult, és ott állt meg a csupasz lába előtt. A fiatalember egy alig észrevehető mozdulattal elrúgta magától. Aztán felemelte a tekintetét, és ismét Lize arcába nézett. Így álltak, ki tudja meddig. Lize úgy érezte, hogy ezekben a percekben történt valami, amitől minden megváltozott. A fiatalember lenyúlt és fölemelte a zsebkendőt. Pillantását változatlanul Lize arcára szegezve kihúzta kését a tokból, és a vékony kis batisztkendőt a hosszú késpenge köré tekerte. Nehezen ment, hiszen egyik karja törött volt. Miközben így küszködött, arca a rátapadt piszok és vér mögött egyre jobban elsápadt, végül szinte már világított, mint a foszfor. Két kézzel fogta a kést, mikor újra visszanyomta a tokjába. Vagy a tok volt túlságosan nagy, és a kés soha nem is illett bele, vagy a pengét köszörülték már igen vékonyra, a kés a rátekert zsebkendővel együtt is belecsúszott. Aztán még két vagy három másodpercig Lizén nyugtatta a tekintetét. Majd fölemelte az arcát, amelyen még mindig ott világított a különös foszforeszkáló fény, és lehunyta a szemét. Ez volt az elhatározás és a döntés. Ezzel az egy mozdulattal megtette azt, amire kérték. Megsemmisítette magát, és eltűnt. Lize szabad volt. Egy lépést hátrált a vak, teljesen mozdulatlan arc elől. Azután lehajolt, ugyanúgy, mint amikor belépett az erdő üregébe, és elosont ugyanolyan hangtalanul, mint ahogyan jött. Az erdő szélén megállt, az ösvényt kereste, meglátta, és elindult rajta hazafelé. Férje még nem érte el az erdő szélét. Csak most tűnt fel az úton, szaporán lépdelt, megpillantotta az asszonyt, és vidáman utána kiáltott. Gyorsan utolérte. Az ösvény azon a helyen nagyon összeszűkült. Egy lépéssel a felesége mögött kellett haladnia, nem karolhatott bele. Magyarázni kezdte, mi bajuk van a bárányoknak. Lize nem állt meg, egy lépéssel a férje előtt haladt, és azt gondolta, mindennek vége. A férfinak nem sokára feltűnt, milyen csendes a hitvese. Melléje került, ránézett, és megkérdezte, mi baj van? Lize keresgélte a választ, és végül azt felelte. Elvesztettem a gyűrűmet. Milyen gyűrűt? Kérdezte a férfi. Lize azt válaszolta. A jeggyűrűmet. Hallotta a saját hangját, ahogy kiejtette a szavakat, és csak akkor értette meg, mit is jelentenek. A jeggyűrűje. Egy gyűrű által hites társammá fogadlak. Egy gyűrű által, az egyik férfitől elszakadva, a másik által félrerúgva, eljegyezte magát valamivel. Mivel? A szegénységgel, a számkivetettséggel, a teljes elhagyatottsággal, az egész világ bűnével és bánatával. És amit Isten összekötött, az ember nem választhatja szét. Hozatok neked egy másik gyűrűt, mondta a férje. Hiszen mi ketten most is ugyanazok vagyunk, mint az esküvőnk napján. Az új gyűrű ugyanúgy megfelel majd a célnak, mint az, amelyik elveszett. Ettől mi még ugyanúgy férj és feleség vagyunk. Lize arca annyira megmerevedett, hogy a férfi azt se tudta, hallotta-e egyáltalán, amit mondott. Meghatotta, hogy feleségének ilyen bánatot okoz a gyűrű elvesztése. A szájához emelte az asszony kezét, és megcsókolta. Egészen kihűlt. Nem is ugyanaz a kéz volt, mint amelyet utoljára megcsókolt. Megállt, és Lizét is megállította, hogy az arcát is megcsókolhassa. Nem emlékszel, hol viselted utoljára a gyűrűt, kérdezte, miután megcsókolta. Nem, felelte az asszony. Nem emlékszel, próbálkozott újra a férfi, hogy kimutassa együttérzését. Hol veszítetted el? Nem, felelte Lize. Semmire sem emlékszem.
A gyűrű. Karen Blixen elbeszélését Kunos László fordította. Felolvasta Borbás Gabi. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Keceli Zsuzsi. Rendező E. Román Kata.